Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket. Mi is lehetne mai estén más liturgikus köszöntés, mint békesség nektek, úgy, ahogyan az evangélium a föltámadott Krisztus ajkára adta ezt, mint ajándékként, mint gyümölcsként, mint pedig hát feladatként is. Óriási dolog, hogy nem csak a vágyat érezhetjük a szívünkben a békesség után, hanem ismerhetjük ennek a kulcsát is, hogy hogyan születhetik meg a béke mindannyiunk lelkében is. Kedves testvérek, a mai estén az egyháznak az ősi hagyományát szeretném követni, nevezetesen miután megtörtént a húsvét ünneplése, ezt követően került sor olyan katekéziseknek a megtartására, amelyek segítették jól értelmezni mindazt, ami az ünnepben történt. Abból az egyszerű, ugyanakkor nagyon lényeges megfontolásból kiindulva, amit egyébként a katolikus egyház katekizmusa is nagyon világosan megfogalmaz számunkra, hogy valójában mi történik velünk egy szentségben, a liturgiában, azt követően értjük meg, miután már részesei lehettünk. Természetesen ez nem teszi fölöslegessé a készületet. Nem teszi fölöslegessé, hogy szeretnénk a lelkünket fölkészíteni az ünnepre, de sokkal inkább arról van szó, utána kezdünk el érteni. Utána kezdünk el látni. Egy esemény után, egy ünnep után, aminek a részesei lettünk. Ugye a Nagybőjtben egy kiinduló pont volt az, hogy szeretnénk megtérni, szeretnénk megújulni, és a Nagybőjt alkalmán én is érintettem egy alkalom ezt a gondolatot. A Nagybőjtnek a célja ez, hogy új értelemre jussunk el, új látásmódra, ami az Istennek az értelme, Istennek a logikája és Istennek a látásmódja. És húsvétban ezt ajándékul kapjuk. Isten szerint látunk. Isten szerint rendeződnek életünk eseményei. Új módon fedezzük fel a törvényt a világban, a tagjainkban, a kapcsolatainkban. Ezt szeretnénk jól körüljárni, úgy, ahogyan a mai szentírási szakaszok bemutatták ezt számunkra. Ott van néhány apostol, alig pár napja történik a Jézusnak a föltámadása. Ugyanabban a környezetben vannak, ahol korábban, és mégis egészen új módon kezdik látni az életnek a lényegét, a törvénynek a szerepét, azokat az eseményeket, történeteket, amelyet a választott nép tagjai pontosan ismertek, tudtak, idéztek is, hivatkoztak rá, megtanulták, dicsőítették érte az Istent, most új összefüggésben állnak előttük. Például a törvény, például a proféták szerepe, vagy éppen a szabadításnak a gondolata. És erről pár nappal a föltámadást követően azok az emberek, akik korábban nem értették még Jézus sem, tanítanak, tanúságot tesznek. Elmondják, miért fontos ez számukra, hogyan látják ők ezt újként. És ebben szeretne segíteni Jézus a maga megjelenésével is, az evangélium tanúsága szerint, amelyet az imént hallottunk. Ott vannak a tanítványok, akik szerették Jézust. Bizonytalanok, nem tudják, mi is történt valójában. Valami rendkívüli dolog, hiszen nem lehet, hogy mindenki rosszul emlékezzen. Nem lehet, hogy mindenki valami egészen fura dolgot lásson, legyen részese, de azonos módon. Valami történt. De mi ez? Tehát még csak abban a helyzetben sincsenek, hogy jól tudjanak érteni, egyelőre még csak a jelenségeket érzékelik. Valami más, valami gyökeresen új történt. Bizonytalanok. Talán inkább úgy érzik, hogy ami történt, az nem, hogy jó lenne, inkább rossz. Felkavarja őket. Gondoljunk csak az Emmauszi tanítványok történetére, akik tudnak a feltámadásról, ám de ez számukra zavaró tényező. És akkor Jézus megjelenik. És az ő megjelenésével, békesség akaratával, békesség ajándékával új rendet teremt a benne hívő emberek szívében. Egészen odáig megy, ami már-már érthetetlennek is tűnik, hogy Jézus mutatja a testén a sebeket. Enni kér. És ezek a gesztusok nyitják meg a tanítványoknak az értelmét, hogy merjenek hinni, hogy új módon lássanak. Na hát ezt a logikát követve, tehát ezt a jézusi pedagógiát és az egyház pedagógiáját követve szeretnék most, húsvét után néhány nappal, a húsvét lényegéről, a szentségekről, szentségéletről, illetve a húsvéti vigília ünnepléséről néhány gondolat erejéig visszatekinteni. És ezt annál is inkább teszem, hiszen az elmúlt hónapokban a templomról, a liturgiáról, a liturgikus gesztusokról, a liturgia részeiről beszéltünk, és múlt alkalommal, ahol nem tudtam jelen lenni, Roland atya helyettesített, az ige liturgiáról volt, az ige szerepéről, most az áldozat szerepéről szeretnék beszélni, az áldozati részről, éppen a húsvéti vigiliának az összefüggésében. Mert már részesedtünk benne, mert már részesei vagyunk, most akarunk érteni. Időt hagyunk magunknak. Úgy, ahogyan ez a szent nyolc nap az időtlenséget varázsolja ide körénk, és belehelyez bennünket is, hogy most csak ezzel törődjünk, mert ez a legfontosabb, Krisztus föltámadott. De ez mit jelent? A liturgiában ünnepeljük az Isten igéjét, de ünnepeljük Krisztusnak az áldozatát is, és ebből a tanításból és az áldozatból születik meg számunkra a szentségi élet, az Atya élete bennünk. Hiszen mindaz, ami a liturgia keretében történik, ez nem más, mint hogy képessé válunk az egyház törvényei szerint befogadni Istennek az életét, kiemelten és elsődlegesen a szentségekben, hogy az Atya élete legyen bennünk. A szentségekről ugyancsak a katolikus egyház katekizmusa tanítja, hogy az Isten életét adják, tehát beavatnak bennünket a szentségek az Isten életébe, gyógyítanak bennünket akkor, amikor mégis gyengének bizonyulunk, bár az új törvényt tapasztaljuk a tagjainkban, és ugyanakkor küld is bennünket. Menjetek, tegyetek tanúságot mindarról, amit tapasztaltatok. Mindezt, ezt a szentségi életet, az Atya életében való részesedést Jézus Krisztus személyén keresztül tudjuk elnyerni, az ő vele való személyes kapcsolatban és az ő tanításának a befogadásában. Például úgy, ahogyan a mai evangélium bennünket biztat erre, békesség nektek, legyetek békességteremtők. És Jézusnak ezzel a föltámadási köszöntésével rögtön eszünkbe is juthat a nyolc boldogságról szóló tanítás, amit amikor hallunk, talán kételkedve halljuk, lehetséges-e az, hogy boldogok a békességesek, mert ők Isten fiai, most pedig a feltámadás után azt mondjuk, ez tényleg így van, ez lehet. Miért? Mert Jézus meghalt és föltámadott. Tehát befogadjuk az Atya életét Jézus Krisztus személyén, tanításán, cselekedetein keresztül a szentségeket. És azt is valljuk, hogy mindaz, ami bennünk történik, a keresztségünkből fakadóan, a keresztségünket követően, az a Szentlélek műve bennünk. Ő működik. Ő akar szárnyalni bennünk. Ő akarja tágítani az életünket. Ő akarja rávezetni az értelmünket Isten új törvényére. Ő akar új lehetőségeket nyitni előttünk, új kapukat föltárni előttünk, melyekről úgy gondoltuk korábban, hogy bezárultak előttünk. Akár lehetőségként, akár egy kapcsolatban, akár a múlt cselekedetei miatt, a Szentlélek műveli bennünk. Az Atya élete bennünk a Szentlélek működése nyomán válik valósággá. Megkaptuk a keresztségben, megerősítettek bennünket a bérmálásban, és napról napra, és ez a húsvéti időnek a feladata, napról napra a Szentléleknek a biztos erejében tudjuk élni az életünket. És azt is hisszük és valljuk, hogy az Isten életét az egyház szolgálata, az egyház szolgái ő által nyerjük el, hiszen az egyház ünnepli velünk, és az egyház osztja ki, éppen az áldozatból fakadóan. Ezért azt is állítjuk, hogy a szentségek Krisztus szentségei, az egyház szentségei, de valljuk, és a húsvéti időben ez sokkal inkább kézzelfogható, a hit szentségei. Azok részesednek benne, akik hisznek. Ezért azt feltételezzük mindenkiről, aki az egyház szentségeit kéri, hogy ő tudja, hogy mi van, mi történik ott, és hisz abban, hogy ami történik, az számára az üdvösséget jelenti. Ezért hisszük a szentségekről, hogy az üdvösség szentségei számunkra. És természetesen azt is, hogy a szentségek az örök élet tehát táplálják bennünk, az örök élet szentségei. Ezekről a szempontokról korábbi katekézisben már volt szó, ezt csak összefoglalásképpen szerettem volna idehozni, és mindezt, amiről itt most a bevezetőben beszéltem, a vigília fényében nézzük meg, amit nemrégiben ünnepeltünk, szombat éjszaka. Hogyan válik valósággá, bizonyossággá bennünk Istennek az Atyának az élete? És ehhez segítségül az Efezusi Levél első fejezetének 3. és 6. verseit hozom, és ezt szeretném felolvasni. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert ő benne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk. Hogy magasztaljuk fenséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Áldjuk az Istent, hogy a szentségekben kiválasztott bennünket, táplál bennünket, és új élettel akar megajándékozni. Nos, tehát mindezen bevezető gondolatok fényében tekintsük át újból, hogy mi is történt velünk, pontosan mit tettünk a húsvétnak a vigíliájában, ünneplésében, annak érdekében, hogy azt lássuk, hogy az egyház liturgiája hogyan vezet bennünket, és az egyház hogyan akarja megosztani az Atya életét számunkra. Először is nézzük a körülményeket, a húsvéti vigíliának a körülményeit. Egyáltalán nem elhanyagolható az, hogy nem csak egy napon ünneplünk minden előzmény nélkül, hanem a vigília előtt már ott van a nagy csütörtök, ott van a lábmosásnak a gesztusa, ott van a kenyér és a bor fölött kimondott teremtő szavaknak az ereje, ott van nagypénteknek a halál küzdelme, a megtörettetése, ott van a nagypénteknek az áldozata. Tehát amikor mi nagyszombat éjszakáján összejövünk, hogy ünnepeljük Isten hatalmas tetteit a liturgiában, a szent térben, akkor bennünket már meghatároz Jézus áldozata, Jézus szeretete, de meghatároz bennünket a nagy szombatnak a csendje is. Az a csend, ami sokszor némaságnak tűnik, sokszor Isten hallgatásának tűnik, sokszor Isten értelmetlen cselekvésének tűnik. És ezt nem csak nagy szombaton tapasztaljuk meg, megtapasztaljuk akkor, amikor értelmetlennek tűnő szenvedés vesz körül bennünket, amikor magány ölel át bennünket, amikor nincs mód megosztani senkivel gondolatainkat, amikor egyszerűen a megsemmisülés határáig jutunk el, akár a sikertelenség, betegség, akár bármilyen csalódás, vagy éppen egy Isten élmény okán is. Isten némasága. Nagyszombaton az egyház nem ünnepel liturgiát, mert a nagyszombathoz, amikor Krisztus a sírban van, ehhez csak a csend illik. És a templomunk alkalmas arra, hogy Istennek a csendjébe hívjon bennünket. Ezek az előzmények, legalábbis ezek közül néhány, előzmények közül néhány. Mi történik a húsvéti vigíliában? Átéljük azt, amit már korábban a templomba való érkezéshez, a templomba való belépéshez említettem, mondtam. Van jogom belépni? Ki van ott benn? Az Istennek a világa? Most ebben a nagyszombati csendben azt is átéljük, hogy a templomban, bár csend van, bár némaság van, mintha nem lenne jelen az Isten. Nem azért, mert visszavonja magát, azért, mert tanítani akar, azért, mert gazdagítani akar. Ezért olyan fontos az, hogy mi kívül várakozunk, kívül toporgunk, kívül várunk valamire, amit még nem tudjuk, hogy mi. De Jézus mintha azt mondta volna, hogy föltámad, hogy él. És mindaz, aki bízik benne, számára nem vész el. Amikor kin vagyunk a tűzszentelés előtt, akkor az évezredes várakozás, Isten csendjében való várakozásnak, talán még azt is megmerem kockáztatni, a reménységünket kikezdő csendnek az élményében várakozunk, megtörténik a csoda. És aztán megtörténik a tűz meggyújtása, a tűz szentelése, és ebben nagyon nehéz nem észrevenni azt az ősi emberi tapasztalatot, miszerint a teremtett világot egyként szemléli az ember, és ezért nagyon nagy jelentőséget tulajdonít az elemeknek, a tűznek, a víznek, a levegőnek, a földnek. A tűzszentelésben ez a teremtett világ jelenik meg egyként. És innen vesszük azt a piciny kis lángot, ami jelképezi számunkra a hitnek a lángját. Amikor csendben van a világ, amikor talán még Isten is úgy érezzük, hogy visszavonul, mintha hátrébb lépne, és ott van a hitnek a piciny kis világa. Erről gyújtjuk meg a gyertyát, a Krisztust jelképező gyertyát, föllobban a láng, az ő áldozata miatt, az ő atyához való hűsége miatt, és félve, hogy a vihar, a szél el ne oltsa ezt a gyönge kis lángot, van bátorságunk belépni a templomba, ismét, a hit lángjával, a feltámadt Krisztusnak a fényével. És ez az egyetlen egy fény világítja be a sötét templomot, Isten beköltözik az ő szent hajlékába, újjáteremti az ő otthonát, újjáteremti a hajlékát, itt is és bennünk is, Krisztus világosságával. Ezért fontos számunkra, hogy csendüljön fel a Krisztus világosságának sötétséget elűző ereje, és fény árad szét Isten szent templomában, mint ahogyan a lelkünkben is, amikor elfogadjuk, befogadjuk a hitnek a lángját. Ezt követően az egyház még félve ugyan, de már magasztalja, és már örömmel magasztalja az Istent, és elhangzik az örömének, az örvendezés. Néha talán hosszúnak tűnik ez az ének, de itt az ember mindent el akar mondani, amiért örül. A föltámadásért, az ember munkájáért, a teremtett világnak a munkájáért, mert kezdünk valamit sejteni, valami új világosság tölti be a lelkünket. És miután az örvendezést halljuk, mint egy evangéliumi üzenetet, talán még nem a miénk, talán még rajtunk kívül van ez az öröm, leülünk és elkezdjük hallgatni a szentírási szakaszokat, az ószövetségi szakaszokat, amelyek előképként, de ugyanakkor tanításként, vágyként fogalmazódnak meg. Krisztus tanításának a fényében hallgatjuk a teremtésről szóló tanítást, az újjáteremtésről szóló tanítást, az ígéreteket. Egészen más jelentésük van most már, hiszen Krisztus fénye itt van közöttünk, az új értelem. Új módon állnak össze az események, új jelentéssel bírnak, azért, mert Krisztus fénye ragyogja be azt. Már a megvalósulás, nem a remény, nem a vágyakozás, hanem a tény, a bizonyosság, hogy Krisztus föltámadott. És ezért van új jelentőség a teremtés történetnek, a csontmezőről szóló látomásnak, a templom küszöbén túlcsorduló és onnan tovább áradó víznek óriási jelentősége van, a szentségeket jelképezik ezek, mely Krisztusból forrásoznak. És kezdünk érteni, mint ahogyan az Emmauszi tanítványok. Hát nem lángolt a szívünk, amikor kifejtette az írásokat? Itt ugyanezt történik velünk. Elkezd lángolni a szívünk, elkezdünk érteni, valami új logika szerint, új kapcsolódási pont szerint áll össze mindaz, amit esetleg korábban már ismertünk. De most új jelentése van. De új jelentést nyer az életem eseménye is. Mert fény ragyogja be. És ez bizony bátorság kell. Nem szabad félni, elengedni. Nem szabad félni, hogy új világ alakul ki a lelkemben. Olyan világ, amiben rengeteg minden nem fér be. Mert nem krisztusi. Mert most már Krisztus fényénél látom, hogy az nem méltó hozzá. Nem méltó hozzám sem. Óriási jelentősége van annak, hogy itt szentírási szakaszokat követően a zsoltárokon elmélkedünk, hogy mindazt, amit hallottunk, azt engedjük hatni magunkra. Talán a liturgiának ez a szakasza hosszúnak tűnik. Talán el is kalandozik az embernek a gondolata, hol is tartok most éppen. De így vagyunk az életünk eseményeivel is. Ugyanarra a dologra hányszor és hányszor vissza kell térni, hogy jól értsem. Hányszor és hányszor, mire új fényben áll előttem. Fontos, hogy elidőzzünk Isten hatalmas tettei mellett. Az üdvösség történetben és a saját életemben is. Hiszen mindazt, amit hallunk az előképek felolvasásakor, az az én saját, személyes üdvösség történetem is. Mert nem csak az emberiségnek van üdvösség története. Az örömömnek van előzménye. Az üdvösség tapasztalásának vannak előzményei. Néha fájdalmas előzmények. Néha értetlenség. Néha bizonytalanság. Néha értelmetlen küzdelem. Az én személyes üdvösségemnek is van előtörténete. Személyes üdvösség történetem. És miután ezen egyházunk átvezet bennünket, akkor egyszerűen csak fölhangzik a dicsőség, dicsőítjük az Istent, mert most már értünk, mert most már látunk, most már mindaz, ami a teremtett világban bennünket körülvesz, tudjuk, hogy mit jelent. amikor az ember nem lát, nem ért, nem lát értelmet, akkor nincs joga dicsőíteni. Ezért hallgatunk nagy csütörtöktől húsvét éjszakájáig. De most már értünk, ezért dicsőítjük a hatalmas Istent az ő tetteiért, önmagáért, az ő létéért. És miután ez az örvendező, dicsőítő élmény megszületik a lelkünkben, mind az üdvösség történetét szemlélve, mind a saját üdvösség történetünket fölismerve, akkor vagyunk készen arra, hogy igent mondjunk ismét és újból az Isten életére. Ekkor kerül sor a keresztelés szertartására, vagy éppen, ha nincs keresztelés, akkor a keresztségi ígéreteknek a megújítására. Hiszen most már látunk, most már teljesen világos, hogy nem akarok bűnben élni, teljesen világos, hogy ami rossz, attól meg akarok szabadulni, teljesen világos. És bölcsen, amikor az egyház ide vezet bennünket, akkor teszi fel a kérdéseket számunkra, most, te, aki megtapasztaltad Isten jóságát, ellene mondasz-e a gonosz léleknek, és hiszel-e Krisztusban? Milyen nagy hatása van egy-egy ünneplésnek, amikor a keresztséget kérő testvéreink felnőttként teszik ezt, saját életutukat átvizsgálva, saját üdvösség történetüket fölfedezve, mernek kiállni a közösség elé, és azt mondják, igen, ellene mondok mindannak, amely az életemben nem volt jó, és igent mondok a fölfedezett Krisztusra, akinek a fénye beragyogta az életemet. És ezért bátran kérik hittel a hit szentségét, a beavató szentségeket, a keresztséget, a bérmást és az eukarisztiát. Mit kérnek? Az atya életét, az Isten életét, akinek egyetlen vágya, hogy ezt megossza velünk. Nem vizet kérnek, nem krizmát kérnek, nem csöpnyi kis kenyeret és bort kérnek, hanem ezek a jelek, szimbólumok számukra már a valóságot jelentik. Az új életet, a szent lélekben való megszentelődést, és a Krisztus testével és vérével való táplálkozást, az Isten életét. Megtörténik a keresztség, a bérmás, az eukarisztiában való részesedés, ezt megelőzi a víznek a megszentelése, és miután ünnepeljük saját keresztségünket, mert újra fölfedezhettük keresztségi méltóságunkat, ezért örömmel hintünk magunkra, vagy fogadjuk el, amikor az egyház reánk hinti a megáldott vizet. Keresztségünkre emlékeztet bennünket. A megáldott víz a keresztséget hozza közelebb hozzánk, kifejezve annak tisztító, megszentelő, frissítő hatását. Hiszen amikor a nagy bődben arra vállalkoztunk, hogy megtérünk, és arra vállalkoztunk, hogy imáinkkal kísérjük a felnőtt megtérőket, akkor ezzel együtt arra is vállalkoztunk, hogy mi magunk is készek vagyunk fölfedezni Istennek az ajándékát azáltal, hogy már most keresztények vagyunk. És most ez megtörténik. A keresztségi fogadás megújításában megtörténik. Fölfedezzük újból Isten gyermeki méltóságunkat. Ezt követően, miután ünnepeljük a keresztségi fogadás megújítását, ünnepeljük a keresztséget kérő testvéreinket, ezt követően ünnepeljük mindennek forrását, Krisztus keresztáldozatát, mely most már számunkra nem a pusztulás, nem a vég, hanem az Isten élete. Ünnepeljük azt a liturgiát, amely egyszerre emlékezés, hiszen ezt tettük most az elmúlt időszakban, amikor a Szentírás szakaszokat olvastuk. Egyszerre áldozat, egyszerre lakoma és egyszerre jelenlétet is megvalósít számunkra. Csodálatos egységet képez a liturgia, és ha engedem magamat vezetni ezen a folyamon keresztül, akkor teljesen világos, teljesen természetes, hogy öröm születik a szívemben. És az örömnek a természete az, hogy nem tud magában megmaradni. Az öröm természete az, hogy meg akarja osztani önmagát. Beszélni akar, tanúságot akar tenni. A meggyőződést akarja megosztani. És ezért van az, régi szokás szerint, a vigília ünnepléséhez hozzákapcsolódik, nem szükségszerűen, de hozzákapcsolódik a körmenet. Ami persze egy szimbolikus aktus, hiszen pusztán azáltal, hogy itt a téren teszünk egy kisebb vagy nagyobb kört, hol hangosabban éneklünk, hol örülünk, hogy szól a székesegyház harangja, mert az éneklés nem annyira sikerült, ettől nem változik meg a világ. De mégis egy gesztus, hogy örömömet akarom megosztani. Örömömmel akarok kilépni. És ez az, ami bennünket aztán állandóan kérdez és provokál is. Te, amikor kilépsz a templom ajtaján, te, amikor kilépsz otthonod ajtaján, szentélyed, családi szentélyed ajtaján, örömmel lépsz ki? Öröm van a szívedben? Mert tudod, hogy Isten jó, Isten hatalmas tetteit megtapasztaltad. Amikor kilépsz, akár a hétköznapi cselekedeteket is végzendő, akkor örömöt hirdetni lépsz ki. Egyébként a világ is ezt teszi. Sokszor teljesen felszínesen elítéljük a világot, vagy szidjuk a világban bizonyos jelenségeket. És tulajdonképpen miről van szó? A legtöbb esetben arról, hogy a világ a maga módján, Krisztus nem ismerő módján, vagy éppen Krisztus tagadó módján, vagy éppen önmagát, Istent, a jót, az igazságot kereső módján az örömét hirdeti. Nem tud Krisztusról, ezért azt mondja, az én örömöm az, hogy birtoklok. Nem tud Krisztusról, és azt mondja, az én örömöm az, hogy hatalmam van. Nem ismeri Krisztust, a feltámadás erejét, és azt mondja, hogy sikereim vannak. Ez az öröme. Erről beszél. Ugyanaz a vágy. Az örömömet akarom megosztani. Ezért lépünk ki. Ezért akarunk örömmel kilépni, hogy szenteljük meg a világot. Hogy Krisztus jó akaratát, Krisztus fényét, Krisztusnak az új logikáját, az új törvényét tudjuk kézzelfoghatóvá tenni. Mi történik velünk a Szent Liturgiában, a liturgia ősforrásában, amiből forrásozik minden más, hiszen ebből a húsvéti éjszakából forrásoznak a szentségek, a szentmise ünneplése, az egyháznak a tanítása, a közösségi életünk. Az öröm az, ami körülvesz bennünket, megszületik bennünk, és hirdetésre ösztönöz. Kezdünk érteni. Engedjük, hogy az egyházunk vezessen bennünket a húsvéti időben, hogy mindaz, ami történt velünk húsvéti éjszakáján, azt jól lássuk, jól értsük, ehhez idő kell. Ezért talán az első kérdés, amin érdemes elgondolkozni az, hogy a húsvéti eseményekből éppen most, ebben az évben, mi az, ami leginkább megragadott, leginkább az enyém? Ha arra kellene válaszolni munkatársaimnak, családom tagjainak, barátaimnak, mi az örömödnek az oka? mert hogy látszik rajtam, akkor mit mondanék el úgy, hogy az érthető is legyen? És talán a harmadik kérdés, ami inkább feladatként jelenik meg, életem mely területéről hiányzik az öröm? Lehet, hogy ez furcsa kérdés, de talán, ha úgy próbálom közelíteni, hogy hol érzem magamat fáradtnak, hol érzem magam tehetetlennek, erőtlennek, magányosnak, elveszettnek, akkor talán érthető, hogy honnan hiányzik a Krisztusnak, a föltámadásnak az öröme. Hát éljünk ezzel a 8 nappal, éljünk az 50 nappal, hiszen a húsvéti időnek alapvetően ez a feladata, hogy keressük, kutassuk, mi az az új értelem, amivel megajándékozott bennünket az Isten. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és tényleg buzdítok mindenkit, hogy az örömünk okát, az örömünk esetleges hiányát vagy területeit bátran keressük, megfogalmazzuk meg. És hát legfőképpen azt szeretném kérni, hogy legyünk egymás örömének az őrzői, erősítői, hordozói. Ha valakinél ez gyengülne, akkor támogassuk egymást, hogy a húsvét öröme fénye ereje ne törjön meg bennünk. Kívánom ezt nagy-nagy örömmel, és szeretettel invitálok mindenkit az áldást követően a püspökségre, hogy folytassuk az örömnek a megosztását, talán épp az első kérdéssel vonatkozóan is. Most pedig menjünk az Úr áldásával. Az Úr legyen veletek! Az Úr áldjon, oltalmazzon benneteket, és utalmazzon meg az örök élettel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Menjetek békével, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.